A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség most és mindörökkön örökké. Uram, azért könyörgöm, hogy helyesen hasogassam az igazság beszédét, és kérlek, hogy lelked által elevenítsd meg a szavakat, a mondatokat, és adunk, hogy úgy tudjam formálni az üzenetet, hogy az valóban eljusson az értelmeken keresztül egészen a szívekig. Uram, kérlek, hogy adj nekem alázatos szívet, adj a gyülekezetnek befogadó szívet, és adurunk, hogy valóban az élet beszédeként tekintsünk a te igédre. Amen. Hallgassátok meg hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk Pál apostolnak az első korintusiakhoz írott levelének 4. fejezetében, az első verstől az 5. versig a következőképpen. Úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait. Márpedig a sáfároktól elsősorban azt követelik, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon. Én pedig a legkevésbé sem törődöm azzal, hogy ti hogyan ítélkeztek felettem, vagy más emberek hogyan ítélkeznek egy napon. Sőt, magam sem ítélkezem önmagam felett. Mert semmi vádat nem tudok önmagamra mondani, de nem ezt tesz igazzá, mert aki felettem ítélkezik, az Úr az. Egyáltalában ne ítéljetek azért addig, míg el nem jön az Úr. Ő majd megvilágítja a sötétség titkait, és nyilvánvalóvá teszi a szívek szándékait, és akkor mindenki Istentől kapja meg a dicséretet. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen.
Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel.
Foglaljunk helyet. Szeretett gyülekezet, drága testvérek, olykor abban a nehéz helyzetben vagyok, hogy a kiírt igehirdetési alapige és az ünnepi jellege között jelen esetben, ahogy itt láthatjuk is, advent harmadik vasárnapja között nem, vagy nehezen vélem felfedezni a kapcsolódási pontot. És az az igazság, hogy nem csak én vagyok ezzel így. Minden hónapban van egy úgynevezett LMK ülésünk, az Egyházmegye lelki pásztorainak, ez egy rövidítés, LMK lelkészi munka közösség. Ez egy tulajdonképpen teológiai műhely munka, ami azt jelenti, hogy minden hónapban, amikor egyszer összejövünk, lelki pásztorok, akkor van egy igehirdetési előkészítő, azon a vasárnapi igehirdetési előkészítőt ír egy lelkipásztor, és azt adja elő, segít a felkészülésben, illetve egy-egy előadást is tartunk. És ezen az LMK ülésen újra és újra előjött, hogy ebben az évben nem mindig találtuk meg a kapcsolódási pontot a kiírt textus és az ünnep jellege között. És hát bevallom őszintén, hogy a héten, amikor elolvastam az igehirdetési alapigét, akkor már vakartam a fejemet, hogy fú, uram, ebből hogy lesz advent harmadik vasárnapja. És aztán ma hajnalban, amikor felkeltem és elkezdtem készülni, akkor imádságomnak az volt a témája, tárgya, hogy uram, nem látom a kapcsolódási pontot, de azért imádkozom, hogy fedd ezt fel nekem. Szóval nem vagy nehéz felfedezni ezeket a kapcsolódási pontokat, és ezt a nehézséget most készülés közben is átéltem, és bízom abban, hogy mindannyiunk számára kitisztul ez az összefüggés, és felragyog, vagy felragyoghat az eljövettel, az érkezés ünnep jellegében a mára kijelölt ige szakasz mondani valója. Majd a végén kiderül, hogy megértettem-e vagy sem. Szeretnék néhány szót szólni ezen ige szakasz előzményeiről, hogy jobban megértsük Pál levelének a tartalmát. A korintusi gyülekezet az hatalmas gondokkal küzdött. A gyülekezetben sok olyan probléma volt, melyekkel meg kell küzdeni a tagoknak, és meg kell küzdeni a vezetőknek is. Nem egy, nem kettő olyan, ami a közösséget bomlasztja, rombolja, ezért Pálnak nagyon gyorsan helyre kellett tennie, mert egyesek szétverik a lelki munkát, és sajnos ki kell mondani, hogy vannak olyan gyülekezetek, ahol vannak olyan emberek, akik azon dolgoznak és azon fáradoznak, hogy valahogy verjék szét a gyülekezetet. Ezt vagy tudatosan, vagy tudat alatt teszik. És Pálnak ezzel kellett szembenéznie, és azt látta, hogy ha ez így megy tovább, akkor teljesen szétverik egyesek a korintusi gyülekezetet. Hogy átérezzük a gyülekezetnek a gondjait, átérezzük az ügynek a súlyát, elevenítsük fel a levél alapján, hogy milyen gondok voltak a korintusi gyülekezetben. Például a hívők pereskedtek egymással, közösségen belül. Aztán pártokra szakadt a közösség. Elkezdtek klikkesedni. És az egyik azt hangoztatta, hogy Apolloshoz, a másik azt, hogy Pálhoz, a harmadik azt, hogy Kéfáshoz tartozik, és elkezdték az ige hirdetőket méregetni, hogy ki jobb, ki rosszabb, ki ehhez, ki ahhoz tartozik. Aztán egyre jellemzőbb lett a viszálykodás egymással, ami a lelki kiskorúságnak volt a jele. Néhány gyülekezeti tagra, a gőg, a felfúvalkodottság lett a jellemző, és eltűnt az alázat belőlük. Aztán megjelent a szabadosság, a kicsapongás a gyülekezetben, amely parázna életvitelhez vezetett. Ráadásul olyan súlyos paráznaság, amely még a pogányok között sem fordul elő, írja Pál apostol, azt mondja, hogy olyan paráznaság, ami még a világban, a pogányok között sem fordul elő, hogy tudnilik valaki a saját apjának feleségével él. Erkölcsi züllöttség jellemezte a gyülekezetet, mert helyt adtak a szabados gondolkodásnak. Aztán ebből következett, hogy egyre több lett a válás. Még egyet. Egyre több lett a válás. A hűtlenség, a kicsapongó élet felemésztette a házasságokat, és egyre többen váltak el a gyülekezetben. Aztán probléma alakult ki a szeretet vendégségben, az Isten tiszteletet követő étkezés, közös étkezés és az úrvacsora körül. Tisztátalan bálvány áldozati húst tettek, ezzel megbotránkoztatva másokat, majd az úrvacsorai közösségre is rányomta ez a bélyegét, mert méltatlanul vették magukhoz Krisztus testét és vérét kenyérben és borban. És ha nem lenne mindez elég, akkor felütötte a fejét a szeretetlenség. Az egymással nem krisztusi módon való bánás, beszéd, amely megmételyezte a közösséget. Vagy a nyelveken szólás helytelen használata az már csak hab volt a tortán, mert nem építő, hanem romboló volt annak a használata a gyülekezet közösségében. Szóval láthatjuk, drága testvérek, hogy mennyi nehézséggel küzdött a gyülekezet. Elég lenne belőle csak egy-kettő, nem? És itt pedig tízet látunk. Tíz nagy, nagyon komoly, nagyon súlyos témát, problémát, ami aztán valóban megpróbálja a közösséget. És ilyen helyzetben kellett Pál apostolnak megszólalnia és levelet írnia. Áldatlan helyzet alakult ki, és ezt az áldatlan helyzetet kellett valahogy lelki oldalról megközelítenie és orvosolnia. Ebben a helyzetben kellett valahogy nagyon lelki módon, szeretettel, de kellő határozottsággal tanítani, feddeni, bátorítani a gyülekezeti tagokat, és a rombolókat nagyon határozottan meginteni. Mert az ő jelenlétük olyan, mint ahogy korábban Jézus egy példázatban pozitív példaként említi a kovászt, itt is kovászként voltak jelen a gyülekezetben az emberek, ezek a romboló emberek, de nem építő jelleggel voltak jelen, hanem rombolták a gyülekezet közösségét, és szétverték azt a lelki munkát, ami folyt a korintusi gyülekezetben. Aztán ezek a dolgok olyan zűrzavart okoztak a hívőkben, mert egyszerűen elbizonytalanodtak, hogy mit szabad, hogyan szabad és mit nem szabad tenni a hívőknek. Mert drága testvérek, a rombolási munka az tulajdonképpen mindig arra megy ki, hogy elbizonytalanítsák a hívőket. És akkor föltették a kérdéseket, hogy akkor most ez szabad vagy nem szabad? Lehet elválni, nem lehet elválni? Lehet bálványáldozati húst tenni? Lehet a szeretett vendégségen így vagy úgy vagy amúgy viselkedni? Akkor most élhetek? Milyen érdekes, hogy gyülekezetben még ez a kérdés is felvetődik, hogy élhetek az apám feleségével? Elbizontalanodtak. És ez aláásta, aláaknázta a lelki munkát. Az elbizonytalanítás, a mindenki azt csinál, amit akar, amire szabadsága van, ugye ma is, sajnos azt kell, hogy mondjuk, ma sincsen ez másképpen, ma is ez, amit látunk problémákat, ez ma is ott van az egyházakban, a gyülekezetekben. Ma is. És ma is ott van az a jelenség, hogy mindenki azt csinál, amit akar. Még gyülekezetekben is. Nekem nem mondja meg a lelkész, hogy mit csináljak, mit ne. Vagy nekem nem mondja meg az Isten igéje, hogy mit szabad, mit nem szabad. Majd én eldöntöm. Hát nagykorú vagyok, hívő vagyok, még veri is a mellét, úgy, mint a vámszedő, meg a farizeus, csak a különbség a kettő között az, hogy a vámszedőben volt alázat, és tudott bocsánatot kérni az Úrtól, ha elbukott. A farizeus meg ott verte, hogy köszönöm Uram, hogy nem vagyok olyan, mint az a parázna, az a vámszedő. És azt gondolják az emberek, hogy mi azt csináltak, amit akarnak hívőként is. És tulajdonképpen ez az elbizontalanítás, meg a mindenki azt csinál, amit akar, amire szabadsága van, szétver egy gyülekezetet. És voltak olyanok, akik tudatosan vagy tudatalatt, de ezt tették. És ezért írja Pál ezt a mondatot éppen ebben a levélben, csak a 14. fejezetben, mert Isten nem a zűrzavarnak az Istene, hanem a békességnek az Istene. Az elbizonytalanítás, a káosznak a megteremtése az mindig zűrzavart okoz. De Isten a békesség Istene. És ezért nagyon fontos egy vezetőnek, egy lelkipásztornak, hogy fegyelmet tartson egy gyülekezetben a szeretet nyelvén, mert neki a békességet kell munkálnia, de a Krisztusnak való engedelmessége által. Ez nagyon fontos, ezt hadd hangsúlyozom, még egyszer hadd mondjam el, hogy egy lelkipásztornak, egy vezetőnek fegyelmet kell tartania, egy gyülekezetben a szeretet nyelvén, mert neki a békességet kell munkálni, de a Krisztusban való engedelmesség által. Mit jelent ez? A sorrend fontos. Krisztusnak engedelmeskedem, és így a szeretet nyelvén vezetem a gyülekezetet. Ha kell, intem a gyülekezetet. Ha kell, feddem, ha kell, bátorítom, ha kell, vigasztalom a gyülekezetet, de a Krisztus engedelmessége által. Néhány héttel ezelőtt egyébként hallottunk a gyülekezetben és a személyes életünkben való fegyelemről, érdemes azt megfontolni, megfogadni. Ugye Máté evangéliumának 18. fejezetéből hallhattunk igehirdetési szolgálatot, mert a gyülekezeti rendet ez szolgálja, a fegyelem. Pál így szeretett volna rendet tenni a gyülekezetben, látva a sok problémát, látva a nehézségeket, és helyre tenni azokat a problémákat, amelyek a gyülekezet bomlasztásához vezettek. Először is lelki alapvetés kell. kicsoda Pál apostol? Nagyon sok esetben, amikor egy-egy levelet ír egy-egy gyülekezetnek, akkor így mutatkozik be, hadd idézek itt néhányat, 1 Korintus 1-ben. Így mutatkozik be a korintusi gyülekezetnek. Pál Krisztus Jézusnak Isten akaratából elhívott apostola. Vagy így mutatkozik be a római gyülekezetnek. Pál Krisztus szolgája, elhívott apostola, akit az Isten kiválasztott arra, hogy hirdesse evangéliumát. Vagy a Galatákhoz írott levélben Pál apostol, aki nem emberektől, nem is emberek által kapta elhívását, hanem Jézus Krisztus által és az Atya Isten által. Vagy a Timóteushoz írott levélben így kezdi a bevezetőben Pál, ami megtartó Istennek, a Krisztus Jézusnak, a mi reménységünknek rendeléséből Krisztus Jézus apostola. Csak néhány példát említettem a teljesség igénye nélkül, amelyben Pál apostol meg szeretné értetni a bevezetésével, hogy ő nem egy önjelölt ige hirdető, egy lelki vezető, egy lelki pásztor, noha akkor még nem volt ugye ilyen tisztség, hanem Isten akaratából Jézus Krisztus elhívása alapján lett apostol, aki hirdeti a gyülekezetekben az Isten igéjét. Pál apostol életében megteremtődött egyszerre, ugye itt egy latin kifejezést hadd használjak, ugye a teológián is beszélnek arról, hogy vokáció externa, meg vokáció interna, a külső elhívás, belső elhívás. Pál apostol életében ez a kettő együtt megvolt. Persze aztán azt is el kell mondani, hogy vannak olyanok, akik nem éreznek belső elhívást, hanem van egy külső elhívás. Mit jelent ez? Megvannak a külső adottságok, lehet, hogy jól beszél, lehet, hogy jó szónoki képessége van, egyébként emberleg rátermed, de Krisztus nem abba a szolgálatba akarta beállítani. De megy. Az ilyeneket szokták egyébként megélhetési lelkipásztoroknak is nevezni. Aztán van olyan is, amikor megvan az a belső elhívás, de valahogy a külső adottságok nincsenek meg. Nem olyan régen, talán emlékeznek a testvérek, Grendorf Péter szolgált itt a gyülekezetünk közösségében. Isten elhívta őt lelki pásztornak, de egy olyan ember volt, aki nem tudott egy épkézláb mondatot kimondani, mert annyira dadogott. Meg volt a belső elhívása. Amikor elment a lelkészéhez jelentkezni Pintér Karcsi bácsihoz a Deák térre, és azt mondta, hogy most nem mondom el úgy, ahogy ő mondta, mert vissza se tudnám adni azt a dadogást, annyira nehezen beszélt, mondom, egy épkézláb mondatot szegény nem tudott elmondani, annyira dadogott. És amikor elmondta valahogy a lelkipásztornak, Karcsi bácsinak, hogy Isten engem belsőre arra hívott el, hogy lelkipásztornak menjek, akkor Karcsi bácsi azt mondta, hogy fiam, ez annyira lehetetlenség, hogy biztos, hogy Istentől van. És aztán Isten elvette tőle ezt. És megtörtént a külső, megtörtént a belső elhívás. A vokáció externa, vokáció interna. Pál apostolán, és mindjárt majd erről később szólok, Pál apostolán ez a kettő jelen együtt van, és áldott az a lelkipásztor, áldott az a vezető, az az ige hirdető, akinek mind a kettő ott van, jelen van az életében. Hogy megvan a külső, és megvan a belső elhívása, és tényleg az Úr állította abba a szolgálatba. Pál apostolnál jelen van mind a kettő. Krisztus elhívása alapján lett apostol, aki hirdeti a gyülekezetekben az Isten igéjét. És ezzel a tekintélyét Jézus Krisztusban kapta, és nem emberek előtt vívta ki. Ez egy óriási különbség, hogy a tekintélyét az Úrtól kapta, a méltóságát, a megbízatását, az ige hirdetésre való felkészítését az Úrtól kapta, mint ahogy Péter is, aki egy egyszerű ember volt, egy halász volt, egy tanulatlan, iskolázatlan ember, és Isten mégis alkalmassá teszi, és mondhatni azt, hogy az apostolok közül olyan áldás tapasztalhatott meg, és olyan áldás volt a keresztények számára Péter. És megjelent a vokáció externa és vokáció interna. Mert az Úr hívta el, az Úr bízta meg, és a tekintélyét tőle kapta. És ebből az fakad, hogy Krisztus szól általa, Krisztus munkálkodik benne, és rajta keresztül, és tőle kapta a megbízását. Tehát, ha valaki vele ellenkezik, akkor magával Krisztussal néz szembe, és mond ellent neki. Nem egyszerűen az embernek, nem egyszerűen az igehirdetőnek, nem egyszerűen a lelkipásztornak, nem egyszerűen pálapostolnak, hanem magának az Úrnak. Miért menem ezt ilyen bátorsággal kijelenteni? Hát az ige mondja. Mit mond az ige? Aki titeket hallgat, engem hallgat. Aki titeket elutasít, engem utasít el. És ezekkel a bevezetőkkel teszi meg azt a lelki alapvetést Pál, hogy ő csupán egy szócső, egy eszköz az Úr kezében, aki által szól és munkálkodik Krisztus. A harmadik fejezetben, amikor levelének tartalmában a viszálykodás, a széthúzás, a pártoskodás jön elő, akkor levelének folytatásaként beszél erről Pál, és akkor idézem a 4:1-et, úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait. Így lássák Pált a gyülekezeti tagok, a korintusiak, és így fogadják tőle mindazt, amit mond, amit ír, amit tesz. És így küldte ezt a levelet Korintus városába. Nem arról van, még mielőtt bárki félreértené, nem arról van szó, hogy Pál vagy bármelyik igehirdető különb lenne a gyülekezeti tagoknál, bármelyik gyülekezeti tagnál. Hogy lenne különbség ember és ember, gyülekezeti tag és gyülekezeti tag, hívő és hívő között, nem erről van szó, de feladatukra és felelősségükre nézve azonban mégis van különbség. Van különbség. Ezékiel próféta könyvében egészen konkrétan olvashatunk erről. Mit mond az ige hirdetőkről? Mit mond a pásztorokról? Azt mondja, hogy a gyülekezet tagjainak a vére az rajtad lesz számon kérve. Ha te nem mondod el, ha te nem hirdeted neki, ha te nem intet, ha te nem bátorítod, ha te nem vigasztalod, ha te nem teszed helyre, akkor az ő vérét, az ő bűnét rajtad kérem számon. Olvashatjuk Ezékiel könyvében. Nincs különbség hívő és hívő között, de feladatukra és felelősségükre nézve mégis van különbség. Egyeseket azért választott ki abból a célból, hogy Isten titkairól valljanak az emberek előtt. Olvassuk ezt az igében. Pál apostol a 12. fejezetben olyan világosan kifejti ezeket a feladatokat és ezeket a felelősségeket. Hadd idézzem itt 1 Korintus 12-t. Azt írja Pál apostol. A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a lélek ugyanaz. Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz. Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai. Ezek közül pedig némelyeket először apostolokká rendelt Isten az egyházban, másodszor profétákká, harmadszor tanítókká. Pál apostol arra kapta a megbízását Krisztustól, hogy apostolként hirdesse az evangéliumot, a bűnös emberért meghalt és feltámadt Krisztust, tanítsa az embereket, mutasson utat ebben a zűrzavaros világban, alapítson gyülekezeteket, és azokat vezesse, útjukat egyengesse. Így tekintsen rá minden ember, de különösen a gyülekezetek, azért, mert megbízását Krisztustól kapta. Erről a megbízatásról olvashatunk az apostolok cselekedetében, hadd olvassam itt a 9. fejezetet, ezt mondta neki, mármint Anániásnak az Úr, menj el, mert választott eszközöm ő, mármint Pál, hogy elvigye a nevemet a pogányoknak, a királyok és Izrael fiai elé. Én pedig meg fogom mutatni neki, mennyit kell szenvednie az én nevemért. Azt mondta Jézus, a választott eszközöm ő. És ha ő választotta ki, akkor ő hívta el, akkor ő bízta meg, akkor emberek azt nem vonhatják kétségbe. Miután ezt a lelki alapvetést lefektette a korintusi gyülekezet számára, magára nézve és a hívőkre nézve egy nagyon fontos dolgot ír le. Azt mondja a második versben, márpedig a sáfároktól elsősorban azt követelik, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon. Akik Krisztusban vannak, azok sáfárok. Talán sokan már nem is értik, különösen a fiatalabb nemzedék, generáció, hogy kik azok a sáfárok. Hogy mit is jelent ez a szó? Na, én is gyorsan utána néztem, mert hát a mai fiatalok mit néznek először? De Wikipédia. Hadd mondjam, hogy nem biztos, hogy mindig megbízható, de tudom, hogy sokan ezen tájékozódnak. Na hát a Wikipédia ezt írja a sáfárról, a sáfár jelentése: gondozó, intéző, rendező, udvarmester. A sáfár az, akit megbíztak más birtokának vagy háztartásának gondviselésével. Ez egy jó definíció, úgyhogy a Wikipédiának ezen definíciója jó és elfogadható. A görög szó, és akkor itt nagyon-nagyon érdekes, a görög szó, itt láthatjuk is a kivetítőn, az oikonomosz, az azt jelenti, kicsit hasonlít is a Wikipédia által leírtakhoz, intéző, vagy gazdatiszt, vagy gondnok, vagy megbízott. És nagyon érdekes, hogy a német Biblia, a Luther, ezt a Haushalten szóval, ugye akik németesek, azok tudják, itt Tamásra is tekintek, Haushalten, akár lehetne Hausmeister is, akár ugye házmester. És nagyon érdekes, hogy az angol pedig a steward szót használja, ami, hát szoktuk mi is használni a stewardest, ugye? A sáfár Jézus idejében egy olyan vagyonkezelő volt, akire a gazda sokszor egészen nagy értékeket is reábízott pontos utasításokkal, és neki azokkal az értékekkel, azok szerint az utasítások szerint kellett gazdálkodnia. A sáfár intéző, megbízott, önálló hatáskörben, ura birtokán vagy egyéb vagyonával gazdálkodik. És ebben a megbízatásnak a teljesítésében egyetlen tulajdonságra tart igényt az ő ura, mégpedig a hűségére. Meg kell őriznie, rendeltetése szerint kell használnia. Ez a feladat. Meg kell őriznie, és rendeltetése szerint kell használnia. Ilyen a sáfár. Ilyen kell, hogy legyen az igehirdető. Ilyen kellett, hogy legyen Pál apostol. Ilyen kell, hogy legyenek a lelkipásztorok, akik meg kell, hogy őrizzék azt, ami az Isten igéjében van. Ezért olvassuk a Szentírásban, azt mondja az ige, hogy ne tégy ahhoz se, és ne vonjál el belőle. Meg kell őrizni. Nekünk ez a feladatunk. Nem szabad hozzátenni, mert aki hozzátesz, jaj, annak, olvassuk az Új Szövetségben. Aki hozzátesz, vagy elvesz, átkozottá lesz. Jelenések könyvében olvassuk. Meg kell őriznie, és rendeltetés szerint kell használnia. Azt mondja a Biblia, hogy az Úr Jézus a benne hívőket sáfárokká teszi. Mindnyájunkra rábíz bizonyos értéket vagy értékeket, és felelősek vagyunk, hogy mit teszünk azzal vagy azokkal. Isten ezzel a felelősséggel ruház fel. És majd téged meg engem fog számon kérni, hogy én adtam. Mint ahogy a talentumos példázatban is. Valaki tizet, valaki ötöt, valaki egyet. És számon kéri a végén, hogy ki hogyan gazdálkodott a talentumaival. A tíz megduplázta, az ötös megduplázta, aki egyet kapott, az elásta. És a végén számon kérte a gazda. A sáfárok számon lesznek kérve. A ránk bízottakkal nem lehet önkényesen bánni. A gazda rábízza a sáfára, és majd egyszer el kell számolnia mindazzal, amit rábízott. De amit megkövetel a gazda, az tulajdonképpen a hűség. Ezt követeli meg, hogy hűséges legyen az ő gazdájához. A hívő ember ebben a gazdagságban él, hogy nekem szinte semmim sincs, de adott nekem sok értéket az én Uram, hogy azokkal mások javára szolgáljak. És akkor gondoljunk arra az ígére, hát mi az, amit én hoztam ebbe a világba? Semmit. Hát mit hoztam volna ebbe a világba? Minden, amin van. Vagy a szüleimtől kaptam, vagy az Úrtól kaptam a szüleimen keresztül. Mi az, amit hoztam ebben a világba? Semmit. Mindent kaptam, az Úrtól kaptam, és azért kaptam, hogy mások javára szolgáljak. És ebben az is benne van, hogy a hívőket az Úr Jézus a másoknak való szolgálatra hívta el. Valami módon mások javára kell kamatoztatnunk azokat az értékeket, amiket kaptunk. A hívő ember alapállása az az, én vagyok másokért, és nem mások én értem. Na hát, ez az, ami egy nagyon furcsa. Ebben a mai világban ez az attitűd, ez aztán meg végképp nem fekszik. És olyan szép a magyar nyelvünk, és olyan jó, hogy a magyar nyelvben átvették ezt a latin szót, a miniszter. A miniszter az azt jelenti, hogy szolgálattevő, szolgáló. És amikor így tekintünk a minisztereinkre, akkor mindig imádkozzunk értük, hogy ők szolgáljanak. Hát a miniszter az szolgálat. Ő szolgáló. És a lelkipásztorok is miniszterek. Győri János bácsi, sokáig nem tudtam, aztán egyszer, amikor úgy kinyílt a csipám és volt bátorságom, akkor megkérdeztem tőle, mert mindig úgy írta alá a leveleit, hogy Győri János Sámuel VDM. És aztán egyszer megkérdeztem tőle, hogy János bácsi, mit jelent ez a VDM? És aztán elmondta, hogy Verbi Deus Ministri, Isten igének a szolgája. Igen, drága testvérek, lehet, hogy a világban más az attitűd, de nekünk a feladatunk az, hogy másokért szolgáljunk, másokért fáradozzunk. És én vagyok másokért, és nem mások vannak, én értem. Ezért írja ebben a levélben azt a mondatot Pál, itt a 9. fejezetet idézem, szintén maradva az 1 Korintus 9-nél, az erőtleneknek erőtlenné lettem, hogy megnyerjem az erőtleneket, mindenkinek mindenné lettem, hogy mindenképpen megmentsek némelyeket. Mert neki az volt a legfontosabb, hogy Krisztushoz oda szeresse, oda vezesse az embereket. Ebben szeretett volna hűséges lenni, és engedni az ő urának, megbízójának. Ezért, ha kellett, vállalta a szenvedést, ha kellett, vállalta a megaláztatást, a kirekesztést, a megvetést, a kigúnyolást, a verést, a szidalmazást, mindent, ami az evangélium hirdetésével járt, hogy némelyeket mindenképpen megmentsen. Ilyen sors vár az evangélium hirdetőire, akik hűségesek akarnak lenni a megbízójukhoz, az ige hirdetőkre, a lelkipásztorokra, a vezetőkre, és sok megvetést, rágalmat kell elhordozni az evangélium hirdetése a gyülekezetek vezetése közben. Nem volt ez másképpen Jézussal sem. Ő is sok megaláztatást, sok fájdalmat, szenvedést, megnemértést kellett elhordoznia, és nincs ez másképpen az őt követőkkel sem, és az őt hirdetőkkel sem. Pál apostol ezt élt át azokon a helyeken, ahol hirdette az igét. Néhány példát hadd említsek. Tényleg csak néhányat szemezgettem az ige hirdetés írásának a közben, ami jól tükrözi ezt az állítást. hogy mennyi mindent kellett elhordozni a Pál apostolnak. Az apostolok cselekedetéből több ilyen példát is lehetne mondani, kettőt hadd említsek. A 13. fejezetben ezt olvassuk Pálról, aki Antiókiában hirdette az evangéliumot Krisztus sáfáraként. Az Úr igéje pedig elterjedt az egész tartományban, de a zsidók felingerelték ellenük a tekintélyes istenfélő asszonyokat és a város előkelőit, üldözést támasztottak Pál és Barnabás ellen, és kiűzték őket határukból. Aztán tovább mentek, és Ikonium városába értek. Ott is hirdette az evangéliumot a munkatársával, Barnabással. A fogadtatás vegyes volt. Volt, akinek az élet beszéde lett a Krisztusról szóló evangélium, és új életet nyert. Volt, aki kárhoztatta Pált az evangéliumért. Ezt olvassuk a 14. fejezetben. A város népe azonban meghasonlott, és némelyek a zsidókkal, mások meg az apostolokkal tartottak. De a pogányok és zsidók vezetőikkel együtt összefogtak, hogy bántalmazzák és megkövezzék őket. Ők azonban ezt megtudva elmenekültek Likaónia városaiba, Lisztrába, Derbébe és a környékre, és ott hirdették az evangéliumot. Innen pedig ment Lisztrába, a misszió útját ismerve, ahol szintén nem bántak vele kesztyűs kézzel. Hadd idézzem ezt is. Antiókiából és Ikóniumból azonban zsidók érkeztek oda, akik annyira felbújtották a tömeget, hogy megkövezték Pált, és kivonszolták a városon kívülre, mivel halottnak hitték. De amikor körülvették a tanítványok, felkelt és visszament a városba. Másnap pedig Barnabással együtt elment Derbébe. Pál apostol megtanulta azt, amire fölkészítette megbízója, Jézus Krisztus, amikor elhívta és megbízta őt. Emlékszünk még erre, mit mondott Jézus? Ezt mondta neki az Úr: menj el, mert választott eszközöm ő, hogy elvigye a nevemet a pogányoknak, a királyok és Izrael fiai elé. Én pedig meg fogom mutatni neki, mennyit kell szenvedni az én nevemért. Minden nehézség ellenére Krisztus hű szívet adott neki, és igyekezett minden helyzetben, minden körülmények között az ő urának szolgálni. Ez is arról beszél, hogy visszamegy Derbébe, ahol megkövezték, ahol majdnem a halálra kövezték, visszamegy abba a városba. Ezt tette a korintusi gyülekezetben is, és a nehézségek ellenére a tanítás, a fedés, a buzdítás volt a célja a gyülekezetben. Ezért írta, hadd idézem itt a 3. verset: én pedig a legkevésbé sem törődöm azzal, hogy ti hogyan ítélkeztek felettem, vagy más emberek hogyan ítélkeznek egy napon. Tudnék, neki nem az a feladata, hogy mások véleményét a szívére vegye. Lehet, hogy a szívére vette. Bevallom őszintén nektek is, drága testvérek, ezért szoktam is mondani a feleségemnek, hogy én nem vagyok alkalmas vezetőnek, legalábbis nem érzem magamat alkalmasnak, mert én mindent a szívemre veszek. Engem annyira meg tudnak viselni dolgok, bántások, meg nem értések, vagy különböző dolgok, én annyira a szívemre tudom venni, sokszor a feleségem meg bátorít, vigasztal, hogy engedd el, nem kell a szívedre venni. De hát Pál apostolnak nem az volt a feladat, hogy a szívére vegye ezeket. Nekem se az a feladatom, hogy szívemre vegye, hogy sajnáltassam magam, kész, tovább kell menni. De hát az ember azért érez így, mert szereti a gyülekezetét. Mert szereti az embereket. Mert szeretné, hogyha Krisztus hívő lenne minden ember. És én is tisztában vagyok azzal, hogy ahogy Pál apostolos sem volt mindenkinek szimpatikus. Én is tisztában vagyok azzal, hogy nem vagyok szimpatikus mindenkinek. Bízom abban, hogy akik itt vannak, azoknak szimpatikus vagyok, de még ebben sem vagyok biztos. De nekem nem az a feladatom, hogy ezt a szívemre vegyem, vagy nekem az evangélium hirdetése a feladatom. Nekem ez a feladatom. Pál apostolnak is ez volt a feladata, mert ez követeltetik meg a sáfároktól. Az Úr Jézus nem azt fogja kérdezni, na drága Krisztián, hát szívedre vetted, nem vetted szívedre? Hanem azt fogja kérdezni, hogy hűséges voltál? akkor is, hogyha bántottak, akkor is, ha megköveztek, akkor is, hogyha kirúgtak téged a zsinagógákból vagy a templomból. Isten ezt fogja kérdezni Pál apostoltól, vagy ezt kérdezi, tőlem is ezt fogja majd kérdezni, hogy hűséges voltál? Hűséges? Engedelmes voltál? És ezért beszél a pártoskodásról, a széthúzásról, a szabadosságról, a paráznasságról, a válásról, a viszálykodásról, a gőgről, a felfúvalkodottságról, a szeretetlenségről, a báványáldozati húsról, a szeretetvendégségről, az úrvacsoráról, a nyelveken szólásról. Mert tanítani szeretné a gyülekezetet, inteni, feddeni, bátorítani, erősíteni, egyengetni, mert szereti őket. Mert Pál apostol szerette a korintusi gyülekezetet, annak ellenére, hogy mondjuk ki őszintén, amikor ránézünk erre a gyülekezetre, akkor azt mondjuk, hogy hát ebben a gyülekezetben nincs szeretni való. Hát nincs szeretni, mit szeressek? Az, hogy elválik? Az, hogy gőgös, hogy nincs benne alázat? Az, hogy parázna? Az, hogy lelki kiskorú? Az, hogy pereskednek egymással a hívők? Az, hogy pártoskodnak, széthúznak, idehúznak, odahúznak? Az, hogy szabadossággal gondolkodnak? Ezt szeressen bennük? És Pál szereti a gyülekezetet, ahogy Krisztus szereti az egyházat. Mi is szeretjük a gyülekezetet, én is szeretnélek benneteket szeretni, akkor is, ha talán nem mindig kapok viszonzást, és lehet, hogy tőlem sem kaptok mindig kellő szeretetet, odafigyelést, törődést, de higgyétek el, szeretlek benneteket, ahogy Pál szerette a korintusi gyülekezetet. És ezért szerette volna tanítani. És végezetül egy nagyon fontos kérdés, amit az elején kezdtem. Hogyan kapcsolódik ez a mai igénk Adventhez? Krisztus Pál apostolon keresztül szeretné az ő gyülekezeteit felkészíteni. Hogy a gyülekezetek, a Krisztusban hívők egyre inkább krisztusiak legyenek. Ahogy egy mennyasszonyt felékesítenek a vőlegény jöveteléig, úgy akarja Krisztus Pál apostolon, az ige hirdetőn, a lelkipásztoron keresztül felékesíteni a gyülekezetet. Mint egy mennyasszonyt a vőlegény érkezésére. Ahogy olvassuk a Jelenések könyvében, azt olvassuk, és a Szentvárost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből az Istentől, felkészítve, mint egy mennyasszony, aki férje számára lett felékesítve. A lelkipásztorok, az igehirdetők, a vezetők, az apostolok azt a megbízást kapták, hogy miközben maguk az ő életük is, de a rájuk bízottak is fel legyenek ékesítve. Mire Jézus Krisztus a vőlegény megérkezik. Hogy ti is fel legyetek ékesítve, drága mandabokori gyülekezet. Hogy azok a dolgok, amelyek talán ott vannak a ti életetekben is, meg az én életemben is. Azért hirdetjük az igét, hogy felékesítsünk benneteket a vőlegény érkezésére. Ezért beszélünk bűnökről, különböző bűnökről, ezért beszélünk parázasságról, széthúzásról, gőgről, felfúvalkodottságról, hogy Krisztus leleplezze bennem és benned azt, ami szenny. Mert amikor a mennyasszonyt fölékesítik, akkor az tiszta lesz. És az Úr Jézus így szeretne felékesíteni téged is, engem is. Szeretné felékesíteni a mandabokori gyülekezetet a vőlegény érkezésére. Mert Advent ez. Érkezik a vőlegény. Az ő eljövetelére várunk. És Adventben a vőlegény érkezésére várunk. Erre akar felkészíteni bennünket, hogy felkészültek lehessünk. Hogy fedhetetlenek, szentek, tökéletesek legyünk, és erre törekedjünk. A kérdés az, hogy mit üzenhetett a korintusiak élete. És ez alapján mit üzen a te és az én hívő életem. Befejezésül Füle Lajosnak egy gyönyörű versét hadd olvassam fel. Füle Lajos, mit üzen az életem? Mind gyakrabban kérdezem, mit üzen az életem másnak? Minek voltam itt? Életem elfolyt éveit mire tékozoltam el? Mit bízott rám, mesterem? Bűnbánattal kérdezem, mit üzen az életem? Hirdette, mit tőle vett, hogy az Isten szeretet? Üzente, hogy az a vér megtisztít a Krisztusért minden embert, aki itt hozzáviszi bűneit? Mutatta a Golgotát? Hirdette, hogy van tovább? Hogy van út a mennybe fel? Mit üzen az életem? Drága gyülekezet, vajon engedem-e, hogy ékesítsen Krisztus az igén, az ige hirdetőkön keresztül a vele való találkozásra? Azért imádkozzunk advent harmadik vasárnapján, hogy legyen bennünk engedelmesség, hogy ő ékesíthessen fel bennünket a vele való találkozásra, és addig forgassuk a szívünkben azt a kérdést, mit üzen az életem? Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönöm, hogy felfedted számomra a kapcsolódási pontot. Hogy mennyire tudtam átadni, azt te tudod. Látom, hogy alkalmatlan, méltatlan szolgád vagyok. És csak abban tudok reménykedni, hogy minden gyarló mondatomat fel tudod használni. Mert az a célod, hogy engem is, a gyülekezetet is felékesítsd az eljövetelre, a vőlegény eljövetelére. Hogy a mennyasszonyt, a te gyülekezetedet felékesítve találd. És ezért szólsz ige hirdetőkön keresztül, intesz, búzdítasz, bátorítasz, feddesz. Urunk, kérünk azért, hogy ne vessük meg a feddő, intő beszédet, hanem lássuk meg azt a szeretetet, hogy te szeretnéd felékesíteni a mennyasszonyt a vőlegény érkezésére.